Portfolio Podcast Lab.
Hogy gyenge lenne, ezt nem látom, hogy egyre inkább paranoiás, ezt igen. Tehát az, hogy azok a paranoid félelmek, amit az orosz legfelsőbb vezetés is érez, ezek erősödnek, ez az általuk meghozott döntésekből nyilvánvaló.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 18-án hétfőn, én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője. A mai műsorban egy témánk lesz, ez pedig az orosz választások. Természetesen nem klasszikus választási elemzésre készülünk, hiszen az eredmények nem voltak kétségesek, de mégis a hétvége történései és persze az azt megelőző hónapok sokat elárulnak arról, hogy milyen hely ma Oroszország, és persze, hogy milyen implikációi lehetnek Vlagyimir Putyin újraválasztásának. A témával kapcsolatban itt lesz velünk Takácsi Dorka, Oroszország szakértő, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója, de előtte még hétfő lévén Szabó Dániel, a Portfolio makrogazdasági elemzője elmondja, hogy milyen fontos piacmozgató gazdasági adatok jönnek a héten.
Alig érkezik magyar makrogazdasági adat a héten, amelyekre figyelhetünk, az egyetlen érdemi statisztika a Magyar Nemzeti Banktól jön. Kedden a nemzetközi tartalékok februári egyenlegéről vall a jegybank. Viszont ettől még magyar szemmel is fontos közléseket várhatunk külföldről. Kedden a német ZEV hangulatindexre figyelünk, amely a szoros hazai és német gazdasági kapcsolatok miatt lehet érdekes. Szerdán érkezik a hét legfontosabb eseménye, a Federal Reserve kamat döntése, amely a forint árfolyamra is kihathat majd, és akár az MNB jövő heti lépését is befolyásolhatja. Csütörtökön érkezik a BME dömping, megismerhetjük a francia, német, brit és amerikai üzleti hangulatot, majd pénteken ezt árnyalhatja Németországból az IFO index.
És itt is van velünk Takácsi Dorka, Oroszország szakértő. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Ahogy a felvezetőben is említettem, azért nem a konkrét eredményeket szeretnénk ma a teljes adásban értékelni, ugye itt 70%-ot is meghaladta a részvétel, és Vlagyimir Putyin az közel 90%-os eredménnyel győzedelmeskedett. Kezdjük ott, hogyha a hétvégi választás legitimitását nézzük, akkor van-e különbség tapasztalható, jelentős eltérés az elmúlt választásokhoz képest, tehát a 2018-as és a 2012-es elnök választáshoz viszonyítva?
Hát valóban itt azt hiszem, hogy kevesen rágták a körmüket azt illetően, hogy hogyan is fogják hívni hétfő után, illetve hát a következő beiktatást követően, de hát május 7-e után hivatalosan is az új oroszországi elnököt. Tehát Vlagyimir Putyin személyét úgy gondolom, hogy kevés kérdőjel övezte, mint ennek az elnök választásnak a régi új győztesét. Itt egyedül azok a számok voltak kérdésesek, hogy vajon milyen részvételi adatokat fog produkálni a Kreml, illetve itt vajon mennyiben lesz eredményes az a rendkívül kiterjedt mozgósítási stratégia, amiről remélem, hogy még a későbbiekben megemlékezünk, mert érdemes, tehát hogy milyen eredményeket fognak hozni ezek a mozgósítási stratégiák, tehát hogy hány százalék lesz a részvételi arány, illetve hogy hivatalosan Vlagyimir Putyin hány százalékkal fogja megnyerni ezt az elnökválasztást. Hát a Kreml által várt, tehát a kitűzött célok ismerete azért segít nekünk abban, hogy eligazodjunk, tehát az lehetett tudni a Kremlhez közeli közvéleménykutatók adatai szerint, hogy a Kreml nagyjából egy 80% körüli Putyin győzelemre számított, tehát nagyjából egy ilyen iránycél azért meg volt határozva, illetve hogy 70% felett legyen a részvételi arány. Nos, hát ezek a célok is ambiciózusak, lássuk be, és hát ezeket is vastagon sikerült felülmúlni, tehát itt egészen elképesztő számokat látunk, tehát jelenleg az eredmények azt mutatják, nyilvánvalóan itt még érkeznek be például külföldről is szavazatok, de azért nyilvánvalóan a számarányokat tekintve ezek érdemi változást már nem fognak hozni, de hát itt 73%-os részvételt látunk, ami a 70%-nál azért több, illetve hát egy majdnem 88%-os Putyin győzelmet látunk, ami az előirányzott 80%-hoz képest is egy markáns különbség.
És a legitimitás miben változott az elmúlt elnökválasztásokhoz képest?
A legitimitás valóban kulcs szó, tehát, hogy itt régességen nem az a kérdés, hogy a nép kit hatalmaz fel arra, hogy vezesse őt, hanem ez egy olyan rituálé, amivel az oroszok gyakorlatilag hát egy önalávetést tanúsítanak, tehát hivatalosan is akkor felruházzák azt, akiről pontosan tudják, hogy valójában nem egy választási versenyhelyzet megnyerésével emelkedik az elnöki pozícióba. Tehát azt láthatjuk, hogy az előző évekhez képest mind Vlagyimir Putyin támogatottsága nőtt, tehát azt láthatjuk, hogy 2012-ben csak 63,6%-kal győzött, 2018-ban ez már 76,7% volt, és most gyakorlatilag erre is mintegy 10%-pontot még sikerült rátenni, ami azért egészen rendkívüli, illetve azt láthatjuk, hogy ezzel párhuzamosan a részvételi adatok is emelkedtek. Tehát amennyiben hiszünk a számoknak, és természetesen miért ne hinnénk a Kreml számainak, akkor azt láthatjuk, hogy Vlagyimir Putyin támogatottsága egyre erősebb, egyre inkább mobilizálja az embereket, tehát egyre többen nyilvánítják ki a támogatásukat azzal is, hogy elmennek és leszavaznak rá, tehát a Kreml kezében olyan bizonyítékként szerepelnek ezek a számok, amikkel alá tudják támasztani, hogy lám, ez egy legitim választás volt, lám itt az elnök, akit egy emberként támogat Oroszország, tehát ennek az egész választási rituálénak valójában az a jelentősége, hogy a Kreml megmutathassa azt, hogy az orosz nép egyöntetően Vlagyimir Putyin mögött áll, támogatják őt, és támogatják az Ukrajna ellen vívott háborút.
Említett előre megcélzott részvételi adatokat, illetve a győzelemnek is egy viszonylag magas fokát, amit előre belőtt Putyin kampánycsapata, vagy a Kreml. Ezekről szeretnék is beszélni, de előbb még a mostani kampány az miről szólt, volt-e valami platform, amin Putyin végül is győzedelmeskedett, volt-e bármilyen vízió, amit felkínált Oroszország számára, szóval ez hogy működött az előző hónapokban?
Itt a kampány szó azért erős, azért nehéz egy picit szétszállazni, mert itt alapvetően egy olyan rendszerről beszélünk, ahol nem csak a választási rendszer lejt nagyon erősen a Kreml számára minden szinten, hanem egy olyan média környezetről, egy olyan információs környezetről, és egy annyira erős és egyre erősödő, megerősített elnyomó apparátusról, ami mind a Kreml kezében van, hogy itt nagyon-nagyon nehéz szétszállazni azt, hogy például, amikor Vlagyimir Putyin beszél, akkor ő ezt például elnökjelölti jelleggel teszi, tehát ő egy kampánybeszédet tart, vagy valójában ugye elnökként nyilvánul meg, és ez nyilvánvalóan cél. Tehát például, hogy mire gondolok itt, többek között arra is, hogy nyilván itt el van még bábozva a demokrácia. Tehát, hogy itt valódi választások vannak valódi jelöltekkel, bár ugye egyébként a kutatások azt mutatják, a közvéleménykutatások, hogy az oroszok nagy többsége szerint sem teljesen tiszták ezek a választások, illetve hogy ezek nem teljesen valódi választások azért, na de hogy itt valódi jelöltek vitáznak egymással, majd a legjobb felemelkedik, és őt megválasztják. Na most, hát ez azt jelenti, hogy vannak választási műsorok, vannak választási viták, ezekben Vlagyimir Putyin nem vesz részt, tehát a mostani választás előtt is, hát a maradék három úgynevezett rendszeren belüli ellenzéki, valójában őket őfelsége ellenzékének is szokták nevezni, tehát itt a Kreml kreatúra pártjairól beszélünk, hiszen az nyilvánvaló, hogy Vlagyimir Putyin, illetve a Kreml nem hagynák, hogy felemelkedjen bárki olyan is az orosz politikai és információs térben, aki egyfajta alternatívaként jelenhet meg Vlagyimir Putyin mellett. Tehát az látható volt például, hogy ugye már többször említettük a korábbi adásokban is, például Boris Nagyezhdin szerepét, aki szintén egy elnökjelölt aspiráns volt, akit a Kreml egyébként úgy tűnik, hogy például aláírásgyűjtést kezdeni engedett. Tehát ott valószínűleg még nem volt ez teljesen eldöntve, hogy mit kezdjenek ezzel az emberrel, de amint a mérések azt mutatták, hogy Nagyezhdin, illetve az a háború ellenes álláspont, amire ő az ő kampányát építette, hát meghaladja, úgy tűnik, hogy a 10% az egy ilyen varázslatos küszöbérték, tehát amint túlságosan népszerűvé kezd válni bárki, akkor őt le kell venni a saktábláról, őt is levették. Tehát valójában azt láthatjuk, hogy itt három olyan úgynevezett jelölt csapott össze, akik egymásnak oda szúrogathatnak, Putyint nem kritizálhatják, nem is kritizálták, az ő politikáját nem kritizálhatják, nem is kritizálták, és a háborút sem kritizálták, és nem is tették ezt meg.
Említette korábban ezt az ilyen alávetés szót, hogy tulajdonképpen elbábozzák ezt a választást, ahol az orosz választók alávetik magukat Vlagyimir Putyinnak, és a Medúza is arról írt pár hete, hogy Putyin kampánycsapata ugye nagyon jól meghatározta azt, hogy a rezsim körül lévő emberek, itt ugye érthető az Egységes Oroszország párt, a közhivatalnokok, azok a cégek, amik üzletelnek az állammal, tehát különböző kapcsolódási fokkal rendelkező embereknek különböző számú választót kellett saját maguk mellett persze elvinni, szavazni, és ugye említette, hogy fontos a rezsim számára, a legitimáció szempontjából, hogy egy ilyen folyamatosan növekvő támogatottságot, illetve ugye részvételt is ki tudjon mutatni, de lehet-e egy olyan olvasata az ilyen típusú célnak, mert ugye azért egy nagyon ambiciózus célt határoztak meg, még egy ilyen autokrácia kontextusában is, hogy talán így rendszer stabilitás szempontjából is jobb, hogyha az emberek így aktívan leszavaznak egy vezetőre, mert akkor most nem mondom, hogy bűrészessé válnak, de hogy valamennyire így kooptálják őket magához a hatalomgyakorláshoz.
Igen, itt azt hiszem, hogy két dolgot érdemes említeni. Az egyik az, hogy ennek a választásnak, vagy ennek a választási rituálénak tényleg ez a legitimáció látszatának a megteremtése a célja. Na most ez jóval egyszerűbb akkor, ha például egy adott személyre gondolok, tegyük fel, hogy én egy orosz állampolgár vagyok, eljött a választás varázslatos pillanata, de mondjuk, hogy ha tudom, hogy én és a környezetem nem megy el szavazni, ha mondjuk a háztömbben, ahol élek, tudom, hogy senki sem megy el szavazni, ha az utcában a legtöbb ember, akivel beszélek, a boltban találkozok, hát ők sem tűnnek lelkesnek, ők is azt állítják, hogy nem mennek el szavazni, és ennek ellenére látnám a hivatalos eredményeket, hogy 73% a részvételi arány, hát azért gyanakodni kezdenék, adott esetben dühös lennék, lehet, hogy még tüntetni is kimennék. Na most én úgy gondolom, hogy ennek a megakadályozására szolgál az, hogy ténylegesen mindenféle koerszív, tehát mindenféle kényszerítő eszközzel tényleg, aki mozdítható, azt elviszik az urnákhoz. Most akkor beszéljünk arról, hogy mik ezek a módszerek, mert lehet, hogy nem mindenki olvasta a Medúza tudósításait. Tehát azt lehet tudni, hogy egyrészt az állami vállalatok dolgozóinak is, nem csak nekik kell elmenniük, de egy-két-három embert nekik is le kell jelenteniük a szavazás előtt, hogy őket elviszik szavazni. Na most tekintve, hogy azért ezek az adatbázisok meglehetősen integráltak, ez ellenőrizhető. Tehát itt gyakorlatilag lenyomozható az, hogy az ember, aki beígérte, hogy elmegy részt menni a választásokon, ténylegesen elmente voksolni, illetve, hogy az általa beígért két-három fő szintén elmente. Ugye ez vonatkozik az állammal üzletelő, az állammal szoros közelségben álló vállalatok dolgozóira, ez vonatkozik a közalkalmazottakra is, és ennél magasabb kvótát pedig az Egységes Oroszország párt, tehát a Vlagyimir Putyint, hát a választáson hivatalosan nem teljesen támogató, hiszen Vlagyimir Putyin független jelöltként indult el, de azért a párt összegyűjtötte számára a szükséges aláírásokat, meglehetős nagyvonalúsággal, tehát az Egységes Oroszország párt tagjainak 10 embert kellett az urnákhoz vinni, tehát nekik ki van adva ez a kvóta, ennyi embert kell elvinni, leszavaztatni. Na most azért ezt az emberek nyilvánvalóan tudják, sejtik, tehát tudják, hogy azért a részvétel valószínűleg valós. Tehát ezzel akkor innentől fogva sokkal nehezebb szembeszállni, vagy ebbe jóval nehezebb belekötni, mondjuk így. Na de ha már kvótákról beszélünk, akkor nem csak ezeknek a már említett embereknek vannak kvótáik, de hát azt is tudjuk, hogy a helyi politikusoknak, például kormányzóknak, például városvezetőknek, illetve a Moszkvától tényleg messze levő helyek, lévő változatos közjogi funkciókban levő embereknek, hát valójában nekik is vannak kvótáik, illetve olyan irányszámaik, főként a részvétel, de hát természetesen a Putyin támogató szavazatok összegyűjtése terén is, amit igazság szerint ők egy nagyon jó lehetőségnek látnak, vagy láthatnak, hiszen ez például tényleg egy jó lehetőség lehet egy nagyon távoli régió kormányzója számára például, hiszen amennyiben mondjuk jóval magasabb részvételt és Putyin támogatottságot tud demonstrálni, mint a szomszédos területek kormányzói, hát azért ez egy elég erős szívességpont Putyinnál, és adott esetben akár arra is számíthat, hogy például feljebb léphet, jobb helyre kerülhet, az alsóbb szinteken levő emberek számíthatnak arra, hogy esetleg felkerülnek a helyi regionális politikából a szövetségi szintűre. Na most tehát az ő fejükkel is gondolkodhatunk, nekik ez egy nagyon jó lehetőség, a rendszer az pontosan tudja, nem véletlenül van így felépítve.
Nyilván nehéz itt az adatokat nagyon elemezni, de mégis ebből az eredményből, ami mégis egy elsöprő győzelem Vlagyimir Putyin számára, lehet-e bármilyen következtetést levonni arra, hogy mégis mennyire népszerű az elnök az országban?
Hát úgy gondolom, hogy egyrészt igen, másrészt nem. Tehát ha megnézzük, akkor nem csak a CION mérései mutattak hasonló Vlagyimir Putyin támogatottságot, de ugye egyrészt most ugye a szavazás eredményei azért ezek egy minden korábbinál nagyobb mintás közvéleménykutatásnak tekinthetők, de valójában a Levada központ adatai is sem mutatnak radikálisan mást. Tehát itt valószínűleg tényleg az történik, hogy mivel mindenki más, aki alternatívaként felbukkanhatna, őket tényleg gyakorlatilag azonnal eltávolítják, tehát az ellenzéki vezetők, tehát a rendszeren kívüli valódi ellenzék vezetői közül, hát gyakorlatilag nincs olyan, akit hagytak volna elindulni, aki felett ne lebegle Damoklész kardjaként gyakorlatilag bármi, amivel őt be lehet vinni. Tehát a rendszeren kívüli ellenzék prominens tagjai kivétel nélkül külföldön vannak, vagy börtönben, tehát valójában olyan önálló karakter, aki felépülhetne, felépíthetné magát, és megszervezhetne bármit, ami potenciálisan veszélyt jelent a rezsimre, hát hasonlókat is igyekszik a rendszer csírájában elfojtani. Ami azt is jelenti, hogy ugye, mivel nem jelenik meg a nyilvánosságban más, hát ezért, amikor az egyszerű embert megkérdezik, hogy támogatja-e Vlagyimir Putyint, akkor gyakorlatilag arra gondolhat, hogy hát miért van más? Nincs jó, akkor jó lesz.
És mennyire jellemző az országra egyfajta ilyen generációs megosztottság? A Washington Post azt vasárnap közölt egy cikket a berlini orosz nagykövetség elől, ahol tematizáltak egy olyan vitát, amiben idős emberek, akik egyébként Putyin mellett tüntettek, olyan emberekkel vitatkoznak, akik pedig Putyin ellen tüntetnek, illetve ugye Navalnyi felhívására dél körül vagy délben érkeztek szavazni, erről majd külön is kérdezném, tehát erről még térjünk vissza erre, hogy létezik-e generációs megosztottság Oroszországban. Ugye itt ebben a cikkben az idősek, ezek jellemzően Kelet-Németországban éltek már a Szovjetunió felbomlása előtt óta, vagy a Szovjetunió felbomlása után, a fiatalabb generáció pedig egy része ugye már a háború miatt jött el Oroszországból.
Ez a berlini eset azért is érdekes, vagy azért is fontos, hogy ezt kiemeljük, mert tehát nyilvánvalóan a hasonló vitáknak ugye nagyjából külföldön maradt tér. Tehát ugyanezt a vitát hasonló nyilvánosság mellett Oroszországon belül nem lehetne lefolytatni, ezt az elég fontos kiemelni. A generációs ellentét igen, abszolút létezik, ez egyértelmű, annál is inkább, mert a fiatalabbak gyakorlatilag nem csak, hogy a komplett életüket töltötték a Putyin rendszerben, de amióta aktívan szavazhatnak, azóta mindenféleképpen. Tehát itt gyakorlatilag beszélhetünk egy Putyin generációról, akik nem is láttak mást. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyetértenek a rezsimmel, hiszen nyilvánvalóan ismerjük ennek a generációnak a médiafogyasztási szokásait, ők speciál pont inkább beszélnek nyelveket, fogyaszthatnak külföldi tartalmakat, vagy legalább olyan közösségi média platformokat is böngészhetnek, látogathatnak, ahol azért látnak mást. Láthatják azt, hogy ez azért nem teljesen törvényszerű, hogy ez minden országban így működjön, tehát nyilvánvalóan az azért máshol is igaz, hogy az ellenzéki jellegű, illetve liberálisabb eszmeáramlatok azért inkább a fiatalabbak körében hódítanak teret elsősorban. Ez itt is megfigyelhető, annál is inkább, mert ők mivel azonosítják a Putyin rendszert, hát sok esetben nekik ez a személyi biztonságukra jelent veszélyt. Tehát a mozgósítás az nem a nyugdíjasokat érintette. A mozgósítás, ami elől főleg ugye a vitában résztvevők valószínűleg egy tetemes százaléka, aki külföldre kellett, hogy meneküljön, azért, hogy ne sorozzák be, tehát ne vigyék a frontra. Na most ez őket érinti. Az Oroszországon belül készült közvéleménykutatások is azt támasztják alá, hogy a háború támogatottsága, amit ugye nem tudunk leválasztani Vlagyimir Putyinról, tehát azért ő és a háború megítélése, kérdésköre nagyon szorosan kapcsolódik, tehát azt láthatjuk, hogy messze menőkig sokkal inkább támogatják mind Vlagyimir Putyin politikáit úgy általánosságban, mind a háború folytatásának a szükségességét a 65 pluszos korosztályban, mint a fiatalok között, hiszen nyilvánvalóan nem a nyugdíjasokat fogják elvinni, hogyha menni kell, hanem a fiatalokat. És további érdekes dolog, hogy a Putyin rendszer azért az elmúlt időszakban, tehát most egy 15 éves táblatról beszélünk minimum, nagyon erősen visszakezdett nyúlni, tehát visszafordult a szovjet időkhöz. Nem csak abból a szempontból, hogy nagyon erősen hangsúlyozzák azt, hogy hát Oroszországnak nagyhatalommá kell válnia, mint a régi szép időkben, de nagyon sok formai elemben is elkezdte a sztálinizmust átértékelni, a sztálinizmust dicsőíteni. Tehát ne felejtsük el, hogy például Vlagyimir Putyin vezette be ismét azokat a szovjet stílusú győzelemnapi harci parádékat a Vörös téren, amik most nyilvánvalóan mindig nagy népszerűségre és nagy érdeklődésre tartanak számot. Tehát a hasonló dolgokban Putyin nagyon aktívan használja a Szovjetuniónak az emlékezetét, és hát azt, hogy gyakorlatilag ezeknek az embereknek a Szovjetunió egy nagyon pozitív időszak volt, amikor Oroszország erős volt, Oroszország nagyhatalom volt, hát egy nagyhatalomhoz tartozni az nyilvánvalóan jó érzés lehet, plusz nyilván ők a fiatalságokat akkor érték, nyilván mindenki a fiatalságára jobban emlékszik, vagy kedvesebb fényben látja ezt, mint az idősebb korát, valószínűleg nincs ez másként náluk is. Tehát igen, egy nagyon erős generációs váltás van, amit ez a videó, ez a felvétel is megmutatott.
szeretnék visszatérni majd ahhoz, hogy milyen most Oroszországban az élet, illetve hogy milyen stádiumban van maga a rendszer. De előbb még térjünk egy kicsit vissza a választásra. Ugye itt a Berlinnel kapcsolatos Washington Post cikkben is benne volt, hogy nagyon sokan mentek el délben szavazni. Ugye Alexej Navalnyi özvegye is ekkor ment el voksolni a berlini orosz követségre. Ugye ez még kifejezetten Navalnyi felhívása volt, hogy ha már nincs valós ellenzéki alternatíva, akkor legalább ezzel tudják kifejezni a választók a rezsimmel kapcsolatos kritikáikat. Mennyire volt sikeres az akció egyáltalán? Navalnyi halála az valamilyen zavart okozott-e az orosz hatalmi gépezetben?
Az akció szerintem sikeres volt mindent összevetve. Én némileg szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, de most úgy látom, hogy valójában mégiscsak tömegeket tudott megszólítani. Tehát ennek az akciónak ténylegesen az volt a lényege, hogy ugye idén először a korábbi egynapos elnökválasztások helyett egy háromnapos elnökválasztásról beszélhetünk, és hogy 17-én, tehát a választás utolsó napján, vasárnap délben, mindenhol ez a helyi idő szerint délnek felel meg. Navalnyi csapata, és hát rengeteg prominens értelmiségi ellenzéki ember arra bíztatta a követőit, rajongóit, hogy ekkor járuljanak az urnákhoz, hiszen ugye ez még mindig az alatt a határ alatt van, ami felett gyakorlatilag még nem érhet retorzió, hiszen elmentél szavazni. Tehát itt nyilvánvalóan ennek van egy nagyon erős biztonsági aspektusa, hiszen egy olyan országról beszélünk, ahol egy háború ellenes pólóért bevihetnek a rendőrségre. Egy közösségi média posztból lehet letöltendő börtönbüntetés, és így tovább. Tehát rendkívül kevés az olyan megmaradt módszer, amivel biztonságosan lehet élni, és még mindig kifejezheti az egyszerű ember a véleményét. Hát a szavazni elmenéssel még talán ezt meg lehet tenni. Bár azért fenyegetőzés volt előtte bőséggel, tehát jöttek olyan fenyegetések hatalmi szervektől, hogy aki délben megy szavazni, az is, illetve aki erre buzdít, az valójában szintén extrémista, radikális, egy szinte terrorcselekménynek megfelelő tevékenységre buzdít, ami nyilvánvalóan abszurd, tehát ezek békés emberek, akik elmentek szavazni, csak egy adott pillanatban mentek el szavazni, és hogy ellenük a rendőrség fel fog lépni. Ez volt az ígéret. Na most a tudomásom szerint erre nem került sor, tehát ez inkább fenyegetőzés volt, elrettentés volt, de én hirtelen most nem tudnék olyan példát mondani, ami megerősíteni ezt szerencsére. Tehát azt láthatjuk, hogy rengeteg helyen több ezer ember várt a sorára, ami azért nagyon érdekes, mert ezek szerint Navalnyi csapatának a szavai, az erre vonatkozó lelkesítése, az mégiscsak erősebbnek bizonyult, mint a hatalom fenyegetőzése, hogy retorzió fogja érni azokat, akik ebben részt vesznek. Nyilvánvalóan az, hogy ennyien elmentek szavazni, akár ebben a pillanatban is, tehát ebben a déli időszakban, nyilvánvalóan, tehát ez a papírformában nem jelenik meg. Tehát ezzel ők a részvételt erősítették, ami a Kremlnek valójában egy célja. Ez a felhívás, hogy menjenek akkor szavazni, ez kiegészül természetesen azzal, hogy lehetőleg érvénytelenül szavazzanak, úgyhogy különféle portálokon már nagyon szép gyűjtemények vannak, egyébként nagyon kreatívan kiszínezett, áthúzott, Navalnyi feliratokkal szépen kidíszített szavazólapokról, tehát itt a művészetüket sokan kiélték. Úgyhogy valójában én úgy gondolom, hogy ez egyfajta siker volt, hiszen a hatalomnak az az elsődleges célja ezekkel az ellenzéki érzelmű emberekkel szemben, hogy ne találkozzanak, lehetőleg ne tudjanak arról, hogy nincsenek egyedül a véleményükkel. Tehát minél inkább elszigetelten, minél inkább izoláltan érzik magukat ezek az emberek, a Kreml annál nagyobb biztonságban van. Most maga ez a felhívás, hogy a hasonló érzelmű emberek egyszerre menjenek szavazni, az mégis megteremti annak a lehetőségét, hogy találkozzanak egymással, beszélgessenek, meglássák azt, hogy mégis milyen sokan vagyunk. Tehát egy közösség formáló, vagy egy nulláról közösséget építő ereje, úgy gondolom, hogy ennek van.
De mégis milyen stádiumban van ez a rendszer? Ugye ön is említette, hogy részben retorikájában, részben a állami rendezvények kontextusában, illetve részben az egész történetmesélésében ugye kezd visszatérni ez a Szovjetunió-szerű időkhöz, akár így a sztálinizmusból is vannak olyan elemek, amiket beemel a hatalom gyakorlásába. A másik oldalról viszont ugye ön is említette, hogy van még viszonylag független közönkutató központ, ugye a Levada központ, tegnap mondjuk a nagyobb amerikai hírcsatornák azok élőben közvetítettek Moszkvából, ahol teljesen normális üzeneteket tudtak megfogalmazni, akár a riporterek is arról, hogy pontosan mi történik, illetve itt a Navalnyi féle akcióról is tudósított például az MSNBC, ami kérdezgetett embereket, és nyilván nem beszéltek nyíltan arról, hogy miért jöttek délben szavazni, de mondjuk azt elmondták, hogy ők egy bizonyos aktivista felhívására jöttek ide, tehát hogy nem lehetett azért ez sok kérdés. Ugyanakkor Például Ivan Greskovics, amerikai újságíró, ugye börtönben van Oroszországban, tehát hogy nehéz belőni, hogyha mondjuk így, nem tudom, országokat egy ilyen demokratikus skálán, valahonnan a skandináv országoktól Észak-Koreáig elhelyezzük, akkor hogy hol van Oroszország, vagy ez hogy lehet megérteni?
Hát azért ez annyira nem nehéz egyébként elhelyezni, annál is inkább, mert igen, tehát vannak Moszkvában újságírók. Külföldi médiumok újságírói, nem sokan, de azért akadnak még, főként Moszkvában nyilván, hiszen a fontos dolgok jellemzően ott történnek, tehát újságírókat azért még beengednek, még akreditálnak, tehát ez nem teljesen egy zárt rendszer ebből a szempontból. Hát ugyanakkor viszont ne felejtsük el, hogy azért például független választási megfigyelők nem voltak, és ilyen még nem volt Oroszországban sem. Tehát ezúttal már sem az EBSZ nem küldhetett megfigyelőket, hiszen nem kaptak meghívást erre az orosz féltől, sem az Európai Parlament, ugye a saját választási integritást megfigyelő szervezetüket már 2012-ben külföld ügynöknek nyilvánították, a GOLASZ-t, hiszen ennek a szervezetnek a tevékenysége során derült fény például a 2011-es, nem elnökválasztási, de egy másik választással kapcsolatos ordító szabálytalanságokra, ugye hát az volt az a választás, ami utána azért a különféle közösségi média felületek nagyot ment, ott sikerült Csecsenföldön 110%-os részvételi arányt produkálni, tehát az, hogy ezekről tudunk, ez a GOLASZ-nak, ennek az Oroszországon belüli szervezetnek a tevékenysége nyomán derülhetett ki egyáltalán, hát nem csoda, hogy gyorsan ellehetetlenítették ezt, tehát azért ez nem történhetett meg még egyszer, tehát független választási megfigyelők nem voltak. Ami azért erősen beárazza azt, hogy ennek a választásnak az integritása mennyire lehet kétséges bárki számára is. Hát a Freedom House-nál például egyértelműen nem szabad besorolás Oroszország, ami egyébként azért is érdekes, mert 100 pontból 13 pont jutott Oroszországnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye nyilván ez egy nagyon sok kategóriára lebontott értékelés, hát a legtöbb az 0 pontos. És alapvetően ez egy olyan skála, egy olyan rendszer, ami például azt értékeli, hogy milyen állapotban van a média. Vannak-e független média csatornák, felületek, őket hagyják-e dolgozni? Hogyan jár el az orosz törvényhozás? Mennyire részlehajlóan tartatnak be törvényeket? Na most hát ezekből gyakorlatilag nincs olyan, ahol 0 pontnál többet kapott volna Oroszország, és még a tavalyi állapothoz képest is sikerült rontania, hiszen tavaly 16 pontja volt végezen a 100 pontos skálán, és most ugye 13. Tehát azért az, hogy itt egy demokratikus rendszerről beszélhetnénk, hát azért ez barokkos túlzás, ez egy konszolidált autokrácia.
Csak szanzásítva, hogy mély elnyomás van Oroszországban, ami ráadásul egyre rosszabb, legalábbis szerint a Freedom House kutatás szerint, amit idézett, vannak-e olyan társadalmi folyamatok, körülmények, elemek, amik mégis veszélyt jelenthetnek a rendszer stabilitására. Ugye ön is említette, hogy volt ez a Navalnyi, mert így a síron túl beszélünk róla, de mégis ugye még ő indította el ezt a kezdeményezést, hogy menjenek el az emberek délben szavazni. Sikeres volt, de nyilván most nem ettől várhatjuk azt, hogy kikezdi a rendszert.
Vagy az elnyomás milyen mértékű, azért erre is vannak szerencsére adataink, de hát nyilván nem vidám adatok ezek, tehát jelenleg több mint 3100 politikai fogvatartottról tudunk, és ők csak azok, akikről tudunk. Tehát ez azt jelenti, hogy egészen pitjánner, egészen apró dolgokért is börtönbe lehet kerülni. És tényleg itt közösségi média posztokat értünk. Értünk itt egy fehér papírlap felmutatását, magányosan egy kormányzati épület előtt, tehát ilyen szintű idézőjeles bűncselekményekért is börtönbe lehet kerülni. Azt láthatjuk, hogy a rendszeren kívüli, tehát a valódi ellenzék prominens tagjai, tehát a még életben lévő képviselői is egészen döbbenetes, letöltendő börtönbüntetéseket töltenek ebben a pillanatban is. Gondolok itt például Ilja Jasinra, aki 8,5 évet kapott a háború kritizálásáért. Börtönben van Vlagyimir Karamurza is, ő 25 évet kapott, több dolog miatt is, de többek között a háború bírálatáért. De hát itt az látható, hogy aki ténylegesen veszélyt jelentene a Kreml számára, vele egészen drasztikusan számol le a rendszer, ami azt jelenti, hogy alapvetően az egész törvényi szabályozás meglehetősen, hát rugalmasan működik, mondjuk így. Tehát rengeteg szabály van, gyakorlatilag tényleg az előbb felsorolt minimális dolgokért is börtönbe lehet kerülni, ami nem azt jelenti, hogy mindenki börtönbe kerül, akár csak egy közösségi média posztért, viszont a lehetőség megvan rá. És a hasonló rendszereknek ez egy nagyon alapvető tulajdonsága, hogy ez az úgynevezett tervezett bizonytalanság. Tehát az cél, ez egy kifejezett cél, hogy az embereket bizonytalanságban tartsák, hogy mi az, amit a hatalom még elnéz nekik, és mi az, amit nem. Tehát, hogy ezáltal öncenzúrára késztessék őket, hogy ezáltal kétszer is gondolják meg, hogy hát akarom én azt posztolni, hát lesz ebből baj a gyerekemnek, a férjemnek, nekem a munkahelyemen, esetleg egy másik helyen, hát inkább nem posztolom. Tehát ezek azok az alapvető érzelmek, dolgok, amikre a hasonló rendszerek appellálnak, és nem tesz másként a Putyin rezsim sem.
És mennyiben változtathat a képen az, hogy külföldön, ugye ön is említette, hogy Berlinben például egy egyre erősebb orosz diaszpóra alakul ki. Ugye ezt már egy korábbi műsorunkban mondta, hogy az orosz történelem az igazából azt mutatja, hogy kívülről nehéz politikai változást elérni, de ezzel a típusú globalizációs folyamatokkal, az információ szabadság legalább egy fokával, ez jelentette bármilyen rendszer stabilitási kockázatot?
Én úgy látom, hogy jelenleg nem. Tehát azt láthatjuk egyrészt, hogy igen, a társadalom egy jelentős részében van frusztráció. Tehát nem véletlenül vettek részt, ugye annak ellenére, hogy veszélyesnek volt beharangozva a hatóságok által ez a déli szavazási projekt, ennek ellenére azért vettek rajta részt emberek. Tehát azért úgy tűnik, hogy van egy olyan réteg, aki dühös, aki feldúlt, aki kétségbe esett ahhoz, eléggé kétségbe esett ahhoz, hogy még akár utcára is menjen, még ha ez máshogy már nem is rejti meg ugye büntetlenül. Tehát feszültség van. Ugyanakkor olyan szervezet, ami ezt a feszültséget ténylegesen becsatorházhatná a politikai térbe, na most hát a Putyin rezsim ír magát is kiirtja, a hasonlókat csirájában elfojtja, ezt láthattuk, tehát én úgy látom, hogy a rendszer ebből a szempontból csak keményenni fog. Tehát nem véletlenül változtatták jóval drasztikusabbra az úgynevezett extrémizmus és a radikalizmus ellenes törvényeket, tehát itt gyakorlatilag amint egy szervezet kinő akkorára, illetve amint egy szervezet elkezdene értelmi dolgokat kritizálni, például Putyin tevékenységeit, a háborút ne adj Isten, akkor valójában a törvényi lehetőség arra, hogy ezt a szervezetet azonnal felszámolják, megszüntessék, a tagjai ellen retorziót alkalmazzanak, ez ott van. Tehát azért ennek egy nagyon erős hűtőreje van, illetve hát sok szervezet megmarad, akkor így aztán a különféle olyan NGO kategóriában, ami tényleg igyekszik teljesen veszélytelen dolgokkal foglalkozni, állatmentés, ételgyűjtés, hasonló dolgokkal. Tehát úgy gondolom, hogy Oroszországon belül, hát hasonló szigor, hasonló elnyomás mellett, hát szervezet legyen a talpán, és emberek legyenek a talpukon, akik mernek próbálkozni bármi mással is, viszont ez sajnos ugye erősen leszűkíti az Oroszországon már kívül élő, főként ellenzéki érzelmű diaszpóra cselekvési lehetőségeit, hiszen nyilván ugye Julian Navalnyi özvegye bejelentette, hogy átveszi a stafétát, kézbe fogja akkor innentől ő Navalnyi szervezetét. Igen, nem csak ugye a szervezet maga Oroszországon belül már nem létezik, és kívülről pedig valóban a szovjet és orosz történelem arra mutat rá, hogy a diaszpórából hazafelé hatni, hát ez gyakorlatilag szinte esélytelen. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz, főleg egy becsontosodott működő autokráciába. Tehát azért ezzel kapcsolatban nekem vannak fenntartásaim.
Beszéljünk egy kicsit a választások implikációiról, hogyha kifejezetten a belpolitikai folyamatokról beszélünk, akkor itt lehet bármilyen változásra számítani a választások eredményeképpen, vagy gyakorlatilag ez most így lement, és akkor minden megy tovább úgy, ahogy eddig.
Összességében úgy gondolom, hogy nagy változásokra nem számíthatunk, tehát ugye Vlagyimir Putyin már tartott is egy beszédet, amiben bejelentette, hogy a háború továbbra is gyakorlatilag mindenek felett áll, mindent a háború keretein belül kell megoldani, tehát valójában nem mintha másra számítottunk volna. Én úgy gondolom, hogy nem lett volna logikus másra számítani tőle, de az eddigi megnyilatkozásai is arra mutatnak rá, hogy úgy igazság szerint az ő fő politikai irányvonalai nem fognak változni. Tehát ez az Ukrajna ellen vívott háború, ez számára is egy egzisztenciális kérdés, hiszen az az ő személyes brendjével már olyan szinten összefonódott, tehát ez nem fog változni, viszont ez minden mást is erősen behatárol, tekintve, hogy jelenleg az orosz szövetségi költségvetés 40%-a megy a hadikiadásokra, ami azt jelenti, hogy ez a pénz akkor ugye nem mehet másra. Tehát retorika szintjén egyébként azt látjuk, hogy ott sincsen különös ebben sok változás, tehát amennyiben a bejelentett célokat úgy tekintenénk, mint egy szakpolitikai tervet a jövőre, hát akkor azt látnánk, hogy egyrészt ugye ezek nagy részben megismételték a 6 évvel ezelőtt beharangozott célokat és terveket, tehát Vlagyimir Putyin a 6 évvel ezelőtti elnök választást megelőző évértékelő beszédében gyakorlatilag ugyanazokat a témákat nevezte meg, mint fő cél, tehát a demográfiai adatok javítása, az infrastruktúra fejlesztése Oroszország szerte, illetve hasonló dolgok, Most valójában ezt ismételte meg az idei választást megelőző évérzékelője során is. Tehát ez is azt mutatja, hogy itt igazából a nagy célok nem változtak, illetve hát egy picit azt is jelenti, hogy akkor az előző 6 éves ciklus során azért ezeket akkor talán mégsem sikerült elérni. Minden esetre a kinyilatkoztatott célok valódi eltérés nem mutatnak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a rendszer céljai nem változnak, hogy személycserékre kerül-e sor, hát ez elképzelhető, ezzel kapcsolatban nem láttunk még, nem hallottunk még kinyilatkoztatást. Én úgy gondolom, hogy Vlagyimir Putyin a jelenlegi miniszterelnök, tehát Mihail Mishusztyin tevékenységével alapvetően elégedett. Ő egy meglehetősen hatékony ember, ugyanakkor nem kifejezetten vonza a rivalda fény, tehát Putyint nem fenyegeti az a veszély, hogy hát ha nem is hirtelen, de felnőne mellette valaki, aki egyszer majd ellophatja a sót tőle. Tehát Mishusztyin nem ez a karakter, nem ez a típus, tehát én úgy gondolom, hogy Vlagyimir Putyinnak különösebb oka arra, hogy őt menessze, nincs, ettől még elképzelhető, hogy megtörténik, de én erre kevés esélyt látok. Tehát én a kormányon belül esetleg láthatok átrendeződést, hiszen azt például tudjuk, hogy a külügyminiszter Szergej Lavrov, ő valójában már egyrészt éltes viszonylag egy, nem emlékszem, 74 éves ebben a pillanatban, de minden esetre azt tudjuk róla, hogy ő korábban már jelezte az abéli szándékát Putyin felé, hogy igazság szerint ő nyugdíjba menne most már. Ezt akkor nem hagyta Putyin, hiszen szüksége volt a szolgálataira egy ilyen kiélezett geopolitikai helyzetben. Én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy most a közeljövőben ez esetleg megtörténhet, és még néhány hasonló lehet, de úgy igazából én földrengésszerű, földcsúszamlásszerű változásokra nem látok esélyt.
És a háború folyására, szóval, hogy korábban ugye sok elemző, még akár egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt arról beszélt itt egyébként a portfólión is, hogy az orosz választás az lehet egy ilyen egyfajta természetes végpontja az ukrajnai háborúnak, főleg, hogyha a nagy átfogó aktív hadműveletekről beszélünk. Nyilvánvalóan ezek a prognózisok nem valósultak meg, szóval hogy a harcok folytatása tekintetében volt a relevanciája a választásnak, illetve ugye ősszel amerikai elnök választásokat tartanak, ahol, hogyha Donald Trump nyer, akkor ugye elképzelhető, hogy a nyugat nem lesz képes tovább támogatni Ukrajnát, így ezt is figyelembe véve, ugye Putyin akár a korábbiaknál is kevésbé lehet motivált bármilyen tárgyásos rendezésre, szóval ez a két hatás, a közelgő amerikai elnök választás, a hátunk mögött lévő orosz elnökválasztás, ez milyen hatással lehet az orosz háborús viselkedésre?
Az a kalkulusz, ami azzal számolt, hogy valóban itt az elnökválasztás egy végpontja lehet a háborúnak, hiszen ez Putyin érdekében sem állhat, úgy gondolom, hogy ez addig volt helytálló, amíg ugye az invázió legelején, amíg Vlagyimir Putyin, illetve hát a Kreml úgy kommunikálta ezt, hogy ez egy villámháború, gyorsan vége lesz, illetve ameddig a retorikában azt használták, hogy hát ez nem Oroszország háborúja, hiszen ha emlékszünk, eredetileg ennek az inváziónak a keretezése úgy nézett ki, hogy el volt távolítva az orosz emberektől. Tehát, hogy ez nagyjából úgy hangzott Putyin szájából, most akkor parafrazálom, hogy a különleges erőknek az attrakciója ez, tehát, hogy ők oda mennek, de hogy itt valójában akkor még messze nem volt szó arról, hogy itt a hivatásos hadseregnek be kéne mennie, hogy mozgósításra kerülne sor, tehát a nép egyszerű fiait is elvinnék. Tehát valójában, amikor ez megindult, akkor ez nagyon sokáig a Kreml keretezésében úgy nézett ki, hogy el volt távolítva az emberektől, ez ott valami leválasztott dolog, Ukrajnában ott történnek dolgok, de hát valójában ez nem az orosz ország, nem a nép háborúja, ott valami történik, büszkék leszünk rájuk, elintézik, megcsinálják, és vége van. Na most, hát látjuk már, hogy réges-rég nem ez van, tehát ahogyan a Kreml számára is nyilvánvalóvá vált, hogy egyrészt ennek nem lesz gyorsan vége, másrészt a várt gyors hadisikerek nagyjából elmaradtak, és hát egy elhúzódó háborút látunk azóta is, hát úgy változott ennek megfelelően a Kreml retorikája is. Tehát most már ugye többek között a kampány is erről szólt, hogy ez a mi háborunk, ez Oroszország háborúja, aki Putyinnal van, velünk van. Tehát gyakorlatilag ez a keretezés, hogy Oroszország egyfajta honvédő háborút folytat, na, hiszen az egészet a nyugat tervelte ki, ha Oroszország nem támadott volna, akkor Ukrajna, akkor a nyugat, tehát egészen elképesztő összeesküvés elméletek keringenek, és nyilván ezek kiválóan vannak hasznosítva a politikai népszerűség érdekében, tehát én úgy gondolom, hogy itt az már, hogy ez a helyzet megváltozna, és hogy ez megszűnne így varázsütésre, ez egy ideje már nem volt egy tartható álláspont, tehát nézhetett így ki az elején, amikor úgy tűnt, hogy igen, ennek gyorsan vége lehet, és valóban, tehát nem egy egész országot, egész népet érintő háború, de hát ugye ezen már réges-régen túl vagyunk, és hát ebben a helyzetben most jelenleg Oroszország nem áll annyira rosszul a hadszintéren, hogy érdekében álljon tárgyalni. Tehát ebben a pillanatban én nem számítok arra, hogy hirtelen tárgyalási hajlandóság lépne fel. Hát annál is inkább, mert Vlagyimir Putyin is számos alkalommal elmondta, hogy ő nem is lát olyat, akivel tárgyalhatna Ukrajnában. Tehát itt nem látunk arra sem utalást, hogy ilyesmi lenne készülőben. Hogy ezt mennyiben változtathatja az amerikai elnök választás ősszel, hát valójában azért addig még nagyon sok kérdője van hátra, de úgy gondolom, hogy tekintve, hogy Vlagyimir Putyin és a Kreml jelenleg sincs abban a helyzetben, hogy különösebben tárgyalni szeretne, ez maximum erősödhet. Tehát itt én olyan nagy változásra esélyt nem látok, viszont ez is rámutat arra, hogy ebben a helyzetben most tárgyalást promotálni, a békét hirdetni és azt sürgetni, hogy tárgyalásokra van szükség, hát ez teljes nonsens. Tehát most itt még az oroszok sem látnak senkit, azt is mondják, hogy nem is látnak senkit, akivel tárgyalhatnának, akkor viszont még miért mondunk ilyet?
Beszéljünk még egy kicsit az egész helyzetnek a gazdasági aspektusáról. Ugye ön is említette, hogy a hadi kiadások azok óriási részét teszik ki az orosz büdzsének. Ez nyilván önmagában törgeti a GDP-t, tehát hogy emiatt is olyan hatalmas visszaesésekről, hogyha csak a top line-at azokat nézzük, akkor nem lehet szó, de hogy egyáltalán van-e bármilyen terv, vagy létezhet-e bármilyen terv a háború utánra az orosz gazdaság tekintetében, ugye akkor részben ez az ilyen politikai pszichózis is oldódni fog, vagy valószínűleg oldódni fog, részben pedig hát valószínűleg a gazdasági gondokat sem fogja annyira elmaszkolni ez az egész háború, tehát hogy erről van-e bármilyen diskurzus Oroszországban, vagy erről van-e bármi szó?
Hát jelenleg Oroszországon belül erről nincsen diskurzus, annál is inkább, mert ugye a már említett törvényi szabályozások szigorodása, hát ahhoz is vezetett, hogy bármilyen hasonló dolog a háború kritikájának számít. Ami viszont álhírterjesztésnek minősül az orosz hadseregről, illetve ebben az úgynevezett különleges hadműveletben résztvevő emberekhez kötődően. Tehát aki hasonló dolgokról elmélkedne, annak óvatosnak kell lennie. Tehát valójában itt úgy diskurzus igazából nincsen erről. Nyilvánvalóan szakértőknek azért van véleménye. Az is látható, hogy igen, tehát ami azért ez a gyakorlatilag jelenleg szteroidokon tartott, tehát az orosz kvázi hadigazdaság által pörgetett GDP, tehát ezek a makroadatok nem lesznek hosszú távon fenntarthatóak, sok szempontból sem, illetve hát ne felejtsük el a demográfiára gyakorolt hatást, ne felejtsük el azt a gyakorlatilag minimum 1 millió oroszt, aki elmenekült Oroszországból. Nyilvánvalóan van visszaszivárgás, erről nem láttam még adatot, de tudjuk, hogy azért volt, aki visszament, de hát vannak veszteségek, ők nyilvánvalóan főleg a fiatal, munkaképes korú férfiak, akik azért csak hiányozni fognak a rendszerből, akik elmenekültek, szintén a fiatalok, akiknek lenne szerepük az orosz munkaerőpiacon, a jól képzettek, akik mobilisak, és akikre óriási szüksége lenne az orosz munkaerőpiacnak, főleg a jövőben, és hát az országnak is. Tehát itt a demográfia úgy gondolom, hogy mint téma, nagyon is helytálló Vlagyimir Putyin beszédeiben is, hogy ez feltétlenül valami olyan, amin segíteni kell, amin változtatni kell, csak hát erre a háború fenntartása és folytatása egészen biztosan nincsen jó hatással.
Lezárásként igazából egy kérdésem maradt, ugye ön is beszélt már a korábbi műsorokban ugye Navalnyi haláláról, és ami szerintem egy ilyen viszonylag nagy nyilvánosságot kapott, ugye Navalnyi életéről a dokumentumfilm, aminek a végén ugye így megkérdezik arról, hogy mit üzenne arra az esetre, hogyha őt megölnék, és nagyjából azt mondja, hogy ha őt megölik, az azt jelenti, hogy a rendszer gyenge. Ez most a jelenlegi történések a választás a háború tekintetében mennyire állhatja meg a helyét?
Hogy gyenge lenne, ezt nem látom, hogy egyre inkább paranoiás, ezt igen. Tehát az, hogy azok a paranoid félelmek, amit az orosz legfelsőbb vezetés is érez, ezek erősödnek, ez az általuk meghozott döntésekből nyilvánvaló. Ami viszont arra is rámutat, hogy ugye azt pontosan tudjuk, hogy autoriter rendszerek jellemzően akkor szoktak összeomlani, és meggyengülni, és megsemmisülni, amikor már általánossá válik az, hogy ugye felfelé mindenki olyan információt ad csak át a hatalmi gépezetben, amiről úgy gondolja, hogy amiből neki magának nem lesz baja, itt nyilvánvalóan akkor torzulnak az információk. Ugye a torz információkon alapul a döntéshozatal a hatalmi piramis csúcsán, az viszont ugye már magában hordozza a hiba lehetőséget is, és úgy gondolom, hogy ennek egyébként a Putyin rendszer a tudatában van, vagy a tudatában kell, hogy legyen, de hát azáltal, hogy ez egy egyre keményedő autoriter rendszer, hát pontosan ezt erősítik meg. Tehát úgy látom, hogy az, hogy a rendszer gyengülne, ezt nem látom, tehát még erősödik, még keményedik, de hát itt azért egyre nő a hiba lehetőség, úgyhogy azért az örökké valóságig talán nem fog fennállni.
Nagyon szépen köszönjük részben az elemzését, hogy értékelte a hétvégi eseményeket, részben pedig, hogy itt volt velünk a stúdióban. A mai adásban Takácsi Dorka, Oroszország szakértő, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója volt a vendégünk. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen.
És ez volt a Portfolio Checklist március 18-án hétfőn. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás szerkesztője én, Forrás Dávid voltam, a műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.